Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálaadással telve van a szívünk, és magasztalunk téged azért, hogy újból eljöhettünk meghallgatni a te ígédet, találkozni egymással és te veled, felüdülni a te jelenléted által. Úgy vagyunk itt, Urunk, mind akik tudjuk, hogy érdemtelenek vagyunk erre. Nincs bennünk semmi jó a te jelenléteden kívül. De köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus drága nevében, az ő vére érdemében lehetünk együtt a te lábaidnál. És köszönjük azt, hogy te itt vagy, és itt leszel közöttünk, és megosztod a te ígédet velünk, és megszólítasz bennünket, bátorítasz, tanítasz, vigasztasz, és fedsz bennünket, ha kell. Szeretnünk ma délután a te dicsőségedre együtt lenni, téged magasztalni, felmagasztalni a te dicső nevedet a megváltásért, a kegyelemért, az oltalomért, a szabadításért. Segíts, hogy így legyen ez életünkben. Amen.
Amen.
A mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus éppen közben jár, a főbb a védi kezesen, örökre Krisztus védelmet. Akárom és te levele, szívébe írta megfelel, örökké ő lesz pártfogó, elég úr minden vádolom, elég úr minden vádolom. Mikor a sátán megkísér, és vádod megvan bőveké, Jézus a vézek áldog ő, a bűneinkből megmentő.
Szeretett testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ma délutáni együttlétünkhöz szent ígéket fogunk olvasni az Ámos proféta könyvéből. Ámos proféta könyve első részének első versét olvassuk fel, majd a harmadik rész első 8 versével folytatjuk az íge olvasását. Ámos beszédei, aki a tekói pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izraelről Uziának, Juda királyának és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében, 2 évvel a földrengés előtt. Halljátok meg az ígét, melyet az Úr mondott rólatok, Izrael fiai, az egész nemzetségről, amelyet kihozott Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs zsákmánya? Hallatja-e hangját barrangjában az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek tört neki? Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmi sem fogott? Ha megfújják a kürtöt a várban, nem rémül-e meg a nép? Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozzáé azt. Az én Uram az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgájának, a prófétának. Ha oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az én uram az Úr szól, ki ne profétálna?
Köszöntöm a testvéreket. Olyan jó az Úr házában lenni, és olyan jó hallgatni az ő igéjét. Ebből az ige versből is, ige részből is, amit felolvastunk, hogy foglalkoztam az igével, Isten szólt hozzám. Jó volt meghallani otthon is az ő hangját, de én hiszem azt, hogy itt is fogom még hallani, hogy mit mond nekem. Egy pár gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, amit én velem is közölt Isten. Arról fogunk hallani ma délután, hogy milyen közössége van az Úrnak az ő szolgáival. Ugyanakkor én, ahogy olvastam az igét, föltettem magamba azt a kérdést, hogy ki is az Úr, ki is az ő szolgája. Ő közösséget vállal az ő szolgáival, de ki is az ő szolgája? Izrael mindig azt vallotta, hogy ő Istennek a választott népe, hogy ők szolgálják igazán az Urat. Mégis ebben a könyvben, ebben a profétai könyvben más egyébet olvasunk. Olvassuk azt, hogy Isten hogy látja a népét. Olvassuk az ítéletet, a figyelmeztetést, az ítéletet, amit fog rájuk hozni, ha meg nem térnek. Ha vissza nem fordulnak ő hozzá. Hát ki is az ő szolgája? Elsősorban én úgy láttam meg, hogy az, aki hallja az ő hangját, aki látja azt, amit Isten akar mondani. A második részben, 11. és 12. versben azt olvassuk, hogy és prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül, a nazírokat ifjaitok közül. Nem így van-e vajon Izrael fiai? Ezt mondja az Úr. De a nazírokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok mondván, ne prófétáljatok. Izrael népe, annak ellenére, hogy ők azt vallották, hogy ő Isten kiválasztott népe, nem akarta hallani, mit mond Isten. Nem akart kiválasztott népként élni. Azt olvastuk, hogy bűnre vitték azokat is, akiket úgymond Isten elválasztott, a nazirokat, a nazareósokat, akik megfogadták, hogy nem fogyasztanak szeszes italt, és szent életet élnek, és sok mindent olvashatunk, hogy mit fogadtak ők meg, hogy ők csak az Úrnak, csak Istennek szolgálnak. És azt olvastuk, hogy azokat is bűnre vittétek. Sőt, a prófétákat, akiket elküldtem, azoknak is megparancsoltátok, hogy ne prófétáljanak. Nem akarták hallani, mit mond Isten. Ugyanakkor látjuk Ámos prófétát, akiről azt olvassuk az első versben, az első rész első versében, hogy Ámos beszédei, aki a tékalbeli pásztorok közt volt, azokról, amiket Izrael felől látott. Isten elhívta a népe közül, úgymond az elejét, papokat, főembereket, prófétákat, akik papi nemzetségből, királyi nemzetségből származtak, és nem akarták hallani Isten beszédét. És Isten bebizonyítja azt, hogy na, ha ti nem akarjátok, akkor én szólok azokhoz, akiket ti megvettek. És megszólította Ámost, ott a júnyáj mellett. Azt olvastuk, hogy júpásztor volt. Ámos meghallotta Isten hangját. Vajon nem vagyunk így mi is néha, hogy ide járunk gyülekezetbe, halljuk alkalomról alkalomra az ő üzenetét, és sokszor bedugjuk a fülünket, hogy ne halljuk. Isten akkor is szólít meg, ha én nem akarom hallani másokat, akik meghallják. Ha engem küld, és nem akarok menni, küld mást. De hadd legyek én, aki megyek, és aki vállalom azt, hogy meghallom, hallgatom azt, amit nekem mond Isten. Meglátom azt, hogy mit akar üzenni rajtam keresztül. Aztán egy másik dolog, amit úgy felismertem az igében, hogy ki is az ő szolgája? Az, aki cselekszi. Aki cselekszi azt, amit mond neki Isten. Ámosnak azt mondja Isten, hogy eredj el, profétálj. Hagyd itt a nyájat, és menj és mondjad. Mit jelentett ez neki? Azt olvastam az előbb, hogy azt mondták az Izrael vénei, vezetői, minden prófétának, hogy ne prófétáljatok. És megpróbáltak mindenkit félrevezetni az Úrtól. Ámos megy, mint egy egyszerű pásztorember, és prófétál. Itt ebben az igerészekben nem olvassuk azt, hogy mi történt Ámossal, de gondolhatjuk azt, hogy mi történt vele. Ha olvassuk Jeremiás könyvét, meglátjuk azt, hogy mi történt egy olyan prófétával, aki Isten üzenetét mondta, akkor, amikor nem akarták hallani egyáltalán, mit mond Isten. Sok nyomorúság, börtön, megverettetés, ez várt Istennek szolgájára, aki hirdette azt, amit Isten mond. sokszor kényelmesebb nekünk hallgatni. Mikor azt mondják, hogy hallgassatok, akkor elhallgatni és nem vállalni fel azt, hogy igenis mondom. Ámos vállalta. Hadd legyünk ilyenek. Ugyancsak a második rész, negyedik versében pedig azt olvassuk, hogy én szóltam hozzátok, Izrael népe, mert megvetettétek az Úrnak törvényét, és nem tartottátok meg rendeléseit. Eltéveítették őket az ő hazugságaik, amelyeket az ő atyáik követtek. Milyen nagy ellentét Ámos és Izrael vezetői között, Izrael népe között. Ámos teszi azt, amit Isten mond, és azt olvassuk, hogy Izrael nem tette. Nem hallotta, és mivel nem akart meghalni, nem is tette azt, amit Isten mondott, amit Isten parancsolt. Aztán még egy gondolatot hadd mondjak. Az az Úr szolgája, és ahhoz tud Isten szólni, aki el is mondja azt, amit neki mond Isten. Azt olvastam az előbbi versben, hogy második rész, negyedik versében, hogy Izrael népe hazugságot szólt. Félrevezették önmagukat és egymást az ő hazugságaikkal. Így van az, amikor Isten igéjét olvassuk, Isten igéjét halljuk, és nem azt mondjuk. Belemagyarázunk emberit. Belemagyarázunk olyan dolgokat, amiket mi gondolunk, hogy úgy van. Nem egészen tisztán mondjuk azt, amit Isten mond. Egy kicsit finomítunk rajta. Így vezették félre egymást. Vezették félre magukat. Izrael vezetői. De ugyanakkor azt olvassuk a harmadik rész első versében, amit felolvastunk, hogy halljátok meg e beszédeket, amelyet az Úr szólt ti felőletek, Izrael fiai. Mind a ma nemzetség felől, amelyet felhoztam Egyiptom földéről. Ezt mondván. Ámos azt mondja, halljátok meg azt, amit Isten mond. Nem, amit én mondok. Nem mondok semmit, nem akarok mondani az enyémből. Azt mondom, amit Isten akar mondani nektek. Amit megmutatott nekem. Nem törődött a következményekkel. Nem törődött azzal, hogy mi vár el, hanem azt mondta, amit Isten akar mondani. Az Úr az ilyen szolgáival tud közösséget vállalni. Az ilyen emberek az ő szolgái, és az ilyen szolgákkal közösséget vállal. Elmondja, megmutatja mindazt, amit akar közölni. Szeretném, hogyha én ilyen szolga lehetnék minden nap, és kívánom, hogy a testvérek is hadd lehessenek az Úrnak ilyen szolgái. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után pedig Gergely Noémit.
Amen.
aki téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz. Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmet megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz. Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Halleluja, 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 halleluja. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Thank you.
kedves költeményem, amit el szeretnék mondani, hogy meghallgatják a testvérek. Hiába minden. A nap lenyugszik, a nap újra kél. Forog a szél, és forgásával visszatér a szél. Hiába minden. A prédikátor búsan így beszél. De míg komoly szavára hallgatok, kemény kötésű izmos dallamok sorakoznak előmbe ideben, fejlődik a csengő csatája, hogy nincs hiába. Hogy nincs hiába semmi idelen. Mert minden küldetés, a magvetés, a földre születés, a szél, a felleg, akármerre száll, parányi porszem, zordon szikla száll, van küldetése, van. Van a madárnak, azért csicsereg, van a könynek, ha fájón lepereg, van a viharnak, azért dübörög, ha mullandó is, de az Isten örök. A szél szaladt, s a nap melengetett, izmos karok aratnak életet. De vajon én? Elvégzem-e, amire küldettem, olyan parány, mint az életem? Csak perc a nap, az éj is pillanat, talán ma, talán holnap. Ez itt az életem. Szemem a fényes Isten arcra néz. Testvéreim magamhoz ölelem, és élek, és dalolok, és dolgozok. Ez az enyém, övé a kegyelem. Tudom, nem ejt el engem ez a kéz, míg akaratát békén figyelem. Új dallam kísért diadalmasan, hogy nincs hiába, hogy nincs hiába semmi idelent.
Most újra a zenekar fogja szolgálni Istent, és utána pedig Nagy Melissa testvérnőt kérjük.
felolvasni. Ézsaiás 41:9-10. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Életem legnagyobb lehetőségét kaptam meg azzal, hogy megismerhettem az Úr Jézus Krisztust, és gyermeke lehetek. Mégis olyan gyakran, olyan sokszor elfogad csüggedés, és olyankor úgy érzem, hogy nem mennek úgy dolgok, ahogy én azt szeretném, vagy ahogy én azt elképzeltem. És olyan jó olyankor tudni, hogy van egy szerető atya, akivel kapaszkodhatom, akinek megfoghatom a kezét, és ő támogat engem. Olyan jó érezni, belé kapaszkodni, mint egy fuldokló a mentőkötélben, és érezni azt, hogy fogja a kezem, és nem hagy el. Az Úr megenged próbákat életemben, de nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert azt szeretné, hogy még jobban, még erősebben rá tudjam bízni az én életem, még jobban belé kapaszkodni hittel. Hittel hozni elé dolgokat, hittel imádkozni. Mert én hiszem azt, hogyha hittel teszek dolgokat, hittel imádkozok, ő meg fogja nekem adni azt, amit én kérek tőle. Isten azt szeretné, ha mindig hűséges gyermeke legyek, hogy ő tudja nekem mondani, hogy igenis kitartottam ő mellette. Ő azt szeretné, ha egy alacsonyabb szintről egy magasabb szintre tudna emelni, hogy mindig megmaradjak az ő útján. Érzem, hogy az Úr ajándékozni akarja nekem a lelki békéjét és a lelki nyugalmát. Csak én annyit kell tegyem, hogy kinyújtom a kezem, és átveszem ezeket a csodás dolgokat, amivel megajándékozza életemet nap, mint nap. Amen. Még egy éneket szeretnénk elénekelni.
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánaton, amin ő nem segít. Mert e világnak terheit mind vállal én hordok. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert e világnak terheit mind vállal én hordok. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Így szól, jöjj hozzám, mert megvárattál. Nyugalmat én adom.
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánatot,
semmin ő nem segít. Mert a világnak tereit mind valóin hordod. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert a világnak terheit mind valóin hordod. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz
szeretnék felolvasni a Vetés és Aratás című folyóiratból, amely elsősorban engemet ragadott meg, de úgy gondolom, hogy mások is épülhetnek ezáltal. Öröm az Úrban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Habakuk 3.18. Amikor Habakuk proféta ezt írta, a körülményeire mindent lehetett volna mondani, csak azt nem, hogy jók. Olvassuk el ehhez a 17. verset. Mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De Habakuk mégis örült az Úrban. Ha azt kell megállapítanunk, hogy ez az Úrban való öröm hiányzik az életünkből, akkor talán jó, ha átgondoljuk a következő pontokat. 1. Valljuk meg az Úrnak azokat a bűneinket, amelyekről tudunk. meg fog bocsátani, és helyreáll a vele való közösségünk. Dávid megvallotta Istennek a bűneit, és ezt kérte tőle. Vidámíts meg újra a szabadításoddal, és Isten meghallgatta. Zsoltárok 51.14. Vidámíts meg újra a szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. 2. Szánjunk időt arra, hogy az Úr Jézus lábánál üljünk, és az igéjére figyeljünk. A reggel a legalkalmasabb idő erre. Jeremiás így tesz bizonyságot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt. Jeremiás 15-16. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. 3. Engedelmeskedjünk Isten igéjének. Az Úr Jézus azt mondta, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. János 15:10-11. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. 4. Ne hanyagoljuk el az imádságot. Nagy öröm lesz, amikor az Úr válaszol az imádságainkra. Ezt mondja, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János 16:24. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. 5. Tekintsünk előre a jövőbe. Lehet, hogy nehézségeken, próbákon, bajokon és csalódásokon megyünk keresztül, de ha az Úr eljövetelére gondolunk, kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendezhetünk. 1 Péter 1.8. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amen.
Amen.
Jézus Krisztus szeretetével köszöntök mindenkit, aki eljött ma délután, hogy együtt legyünk Istenünk lábainál. Nagy öröm számunkra, hogy őt hallgathatjuk, neki énekelhetünk, és tudjuk azt, hogy ő vigyáz reánk. Egy énekkari számot hallgatunk meg, és az énekkar szolgálata után Isten igéjéből fogok szólani. Róla testvérünktől, Ámos próféta elhívásával foglalkozunk, és mivel, hogy következő vasárnapokon, néhány vasárnap az ő proféciájáról hallunk, és vele foglalkozunk, bevezetőül egy néhány mondatban nézzük meg, hogy ki is volt ez az Ámos. Istennek igaz profétája, egy olyan ember, aki nem tartozott a királyi családhoz, nem tartozott a papi családok közzé, egy egyszerű ember volt. Úgy olvasuk az ígében, hogy pásztor és fügefa termesztő ember volt, és az Úr megszólította. Ő a 7. rész 14. versében nagyon szépen ismerteti az olvasóval és hallgatóival, hogy kicsoda ő tulajdonképpen. Így van megírva. Nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Menj, és profétálj népemnek, Izraelnek. Nagyon érdekes dolog volt, és úgy gondolom, hogy ez az ember nagyon közeli kapcsolatba állhatott a mindenható Istennel, hogy Isten így személyesen meg tudta szólítani, és csak úgy kiemelte őt a hétköznapi életből, és elküldte, hogy az ő üzenetét tolmácsolja az emberek felé. Tudnunk kell azt, hogy ez a település, ahol ő lakott, Jeruzsálemhez közel volt, Júdában. Körülbelül 18 kilométerre van ez délnek Jeruzsálemtől. Mégis az Úr őtet az északi királyságba Izrael népéhez küldte, ahol a királynak a központi helye Samária volt, mivel tudjuk, hogy Salamon után ketté szakadt Izrael népe, és Júda és Jeruzsálemnek, Júdának Jeruzsálem volt a fővárosa, és Izraelnek az északi területnek meg Samária. És oda küldte őtet az Úr Ámost, hogy hirdesse Isten ítéletét. Azért, mert Izrael népe elhajolt az élő Istentől. És nem könnyű dolog volt ez neki, biztos, mert Izrael népe abban az időben nagyon nagy biztonságban érezte magát. Politikai biztonságban és lelki önelégültségben volt Izrael népe. Úgy gondolták, hogy ők a Jóistenhez nagyon közel vannak, a Jóisten áldása van rajtuk, azért van a jólét, azért van a biztonság, azért nincs háború, azért van a gazdagság körülöttük, mert ők Isten közelségében vannak. De nagyon is el voltak hajolva Istentől. Nagyon is belemerültek a környező népek bűneibe. Nagyon jellemző volt erre a korra Izrael népek között az erkölcsi romlottság, a paráznaság, a fényiző életmódban való féktelen elmerülés és a szegények elnyomása, a korrupció, a politikai korrupció. Nem annak adtak igazat, akinek igaza volt, hanem annak, akinek pénze volt, aki gazdagabb volt. És nagyon nagy volt az elnyomás. És a Jóisten megelégelte ezt Izrael népe életébe, és elhívta Ámost, és elküldte, hogy szolgáljon neki. Ha megfigyeljük a felolvasott igénkből, a harmadik részből, az első-második versben elmondja, hogy Isten számon kéri a bűnt az ő népén. És hogy csak az ő népén. Azt olvastuk, hogy csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Tehát Isten a szövetséget, mikor megkötötte Izrael népével, ő komolyan vette. És komolyan vette azt, hogy ő áldást ad a népre, de a nép kell hallgasson az ő szavára. És Izrael népe nem tette ezt. És ezért írja a próféta, hogy számon kéri Isten rajtuk az ő bűneiket. Aztán a hetedik versben nagyon szépen, röviden mondja, hogy az Úr közösséget vállal a szolgájával. Mintha egy biztosításként, egy biztatásként mondaná saját magának, hogy elmegyek, mert az Úr közösséget vállal velem. És azt olvassuk a hetedik versben, hogy az én Uram az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgájának, a prófétának. Egy biztonság tudat volt ő benne, hogy őt Isten küldte, és Isten, az ő Ura, semmit nem tesz addig, ameddig nem közli ő vele. Testvérek, micsoda erős hit, micsoda erős bízalom a mindenható Istenbe. Azt cseng ki ebből az ígeversből, hogy ő azért megyen, mert Isten őtet elhívta, és Isten közli vele az ő üzenetét. Aztán azt is mondja, hogy hát ő miért nem hallgathat. A 8. versben azt olvassuk, ha oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az én Uram az Úr szól, ki ne profétálna. Hát megteheti egy proféta, hogy a szól hozzá az Úr, ne profétáljon? Nem teheti meg. Nem teheti meg azért, mert Isten az ő profétáin számon kéri azt, hogyha nem tolmácsolja az ő üzenetét. Emlékezzünk csak vissza Jónásra. Ugye az Úr elküldte Ninivébe, hogy hirdesse a nagyvárosnak, hogy ha nem térnek meg, elpusztul Ninive, és Jónás félt, gyáva volt, nem akart menni. Ő elment ellenkező irányba. És a cethal gyomrába találta magát, és Isten új esélyt adott neki, és el kellett menjen, elmondja Isten üzenetét a népnek. Ezt, hogy a proféta nem tehet másképp, nem mondhat mást, ezt minden igaz profétája Istennek megtapasztalta és tudja, és kell vigyázzon arra, hogy Isten az ő üzenetét számon kéri. Ha elmondom, és meghallják azokon, aki hallja. Ha nem mondom el, akkor rajtam kéri számon az ő üzenetét. Valószínű, hogy voltak abban az időben is, akiknek nem tetszett a profétai beszéd. Akik olyan biztonságban, olyan jólétben érezték magukat, nem tetszett nekik az, hogy jön egy pásztorember, aki nem is tudják, hogy honnan tűnt fel, és akkor elkezdi mondani, hogy Isten büntetése lesz a népen a bűnei miatt. És ezért a harmadik, negyedik, ötödik és a hatodik versben, mint egy szép költeményben mondja el, írja le a proféta, hogy tulajdonképpen miért is mondja ő, hogy miért profétál. És akkor ilyen költői fordulatokkal akarja megértetni az emberekkel, hogy ő nem teheti, hogy ne szóljon. Mert hogyha ha Isten nem szólna, akkor nem történne semmi, akkor nem szólna ő se. Ha csapdába esetik a madár a földön, ha nem vetnek tőt neki, például ez. Hogy szólhat-e a proféta, hogyha nem szólt neki a Isten? És világos, hogy ezt azért mondja, hogy megmagyarázza azoknak az embereknek, akik hallgatták, hogy igenis ő köteles közvetíteni Istennek az üzenetét. Voltak abban az időben hamis proféták is, olyanok, akik jót jövendőltek a népnek. Jót mondtak. Minden rendben van, jól vagytok, jólétben vagytok, minden a legnagyobb rendben történik. Ezek tetszettek, ezek a beszédek a népnek. De Istennek nem tetszett, mert Isten nem úgy látta a dolgokat, mint ahogy maga Izrael népe elképzelte magáról. Aztán szeretném, hogyha foglalkoznunk egy néhány percet azzal, hogy a proféta szó mit jelent, és hogy napjainkban kik a proféták. Vannak-e proféták, és hogy kik a proféták. Abban az időben a profétát úgy is nevezték, hogy látó ember. Olvassuk az igéből sok helyen. Aztán úgy látjuk Isten igéjéből, hogy azok voltak a proféták, főleg az igaz proféták, akik az élő Isten beszédeit, üzenetét mondták el az embereknek. Ugye a proféták sokasága írt, akit olvashatunk a Bibliába, Isten ítéletéről, Isten büntetéséről, Isten kegyelméről, a bűnbocsánatról, az újrakezdés lehetőségről, a megtérésnek a lehetőségéről, és a proféta kellett mondja ezt. Ebben az esetben Ámos profétának nehéz dolga volt, mert ő nem kegyelemről, nem bűnbocsánatról kellett prédikáljon, hanem elsősorban arról kellett tudósítsa a népet, a vezetőket, a papi fejedelmeket, a királyt, hogy nem jó úton járnak, és Isten büntetése következik életükre. Úgy gondolom, hogy napjainkban is vannak proféták. És minden olyan ember, aki meghallja Isten hangját, Isten beszédét, és kényszert érez a Szentlélektől arra, hogy továbbítsa ezt az üzenetet, az ma is az élőisten profétája. És ez úgy történik, hogy az az ember hallja meg Isten üzenetét, aki találkozott az Úr Jézus Krisztussal, mint megváltójával. Aki átadta az életét, az egész életét, az Úr Jézus Krisztusnak, letette bűneit a keresztfa tövébe, új életet kapott Istentől, kegyelmi ajándékba az Úr Jézus vére érdeme által, az a Szentlélek munkássága által kényszerítve van, hogy mondja el az örömüzenetet az emberek felé. Azt írja Péter apostol az első levele második rész 9. versében: ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát királyi papság, szent nép, testvérek, és kell hirdessük, hogyha valljuk azt, hogy mi Isten népéhez tartozunk, akkor az ő csodálatos dolgait kell hirdessük, aki elhívott minket a világosságba. És akkor proféta vagyok a családba, proféta szomszédaim között, proféták vagyunk mindannyian a magunk helyén, a társadalomba, akiket Isten elhívott és kiválasztott, és proféták vagyunk a gyülekezetben. Az Ószövetség igaz proféták bátran, határozottan vitték és hirdették Isten üzenetét. Nem nézték azt, hogy mi tetszik az embereknek, és mi nem tetszik. Nem úgy mondták, hogy az embereknek tetsző legyen az ő üzenetük, hanem úgy mondták, hogy az Isten mondta nekik, és ahhoz se hozzá nem tettek, se el nem vettek belőle. Hogy állunk mi, testvérek? Ha Isten elhívott bennünket, ha elkészítette nekünk az Úr Jézus Krisztus a helyet az örökké valóságba, új életet adott, van-e bátorságunk úgy, ahogy volt Ámos prófétának, továbbítani Isten üzenetét akár gyermekeim számára, akár szomszédaim felé, akár a gyülekezetbe? Mondhatom azt is, ami tetszik a környezetemnek. Sok szépet, sok jót lehet mondani, és vannak most olyan emberek, akik igéből vesznek ki nagyon jó dolgokat, biztatásokat, és biztatják az embereket, nyugtatják az emberek lelkiismereteit. Legyetek nyugodtan, minden jó, Isten szereti az embereket, úgy általában mindenkit, és halleluja. Hogyha csak ezt mondom, hogyha csak azért mondom, mert akarom, hogy tessen az embereknek, akkor hamis proféta vagyok. Ámos, aki a nyájat otthagyva kezdett profétálni, ő nem azért beszélt, mert megunta a pásztorságot. Nem azért profétált, mert ki akart tűnni a királyi udvarba. Nem azért profétált, hogy megmutassa, hogy ő milyen szent ember és milyen okos ember, hanem az a lelki, belső kényszer volt benne, hogy Isten őtet megszólította, és neki menni kell, és neki profétálni kell. Ma is úgy van, hogy szívesen fogadják mind azokat a beszédeket, ami tetszik a fülüknek, az embereknek. De hogyha sokszor a megtérésről, a bűnbánatról, a megalázkodásról beszélünk, akkor mindjárt ellentétbe ütközik. És főleg mikor a megtérésről, mert ez benne van a proféta küldetésébe. A bűnbocsánat hirdetése, de előtte megelőzi a bűnbánat, megalázkodás, és csak akkor van megtérés, és akkor van bűnbocsánat. Van-e bátorságunk elmondani ezt az embereknek? Mai világban is vannak olyanok, akiknek nem tetszik az, hogyha valaki megint, ha valaki figyelmeztet, és nagyon sokszor jöhetnek Isten prófétái felé olyan mondások: te rendbontó vagy, te lázadó vagy, nem látod, hogy minden jól megy, csak neked nem tetszenek a dolgok. Hát minden rendben van itt, nem látod, milyen szépen mennek a dolgok. Ámosnak is feltehették ezt a kérdést, és azért mondta itt ilyen határozottan a felolvasott ígében, hogy ő Isten lelkétől kényszerítve van arra, hogy profétáljon, és hogy mit mondjon. Legyünk bátor bizonyságtevők. Legyünk bátor profétái Istennek. És ne féljünk azzal, hogy nem fog tetszeni környezetünkbe. Sokszor még a gyermekeinket is azért nehéz meginteni, megfenyíteni, hogy ne okozzunk nekik szomorúságot. Ugye testvérek, szülők, van ilyen. Ó, hát csintalan a gyerek. Hát elnézzük, majd kinövi. Gyávaság és gyilkosság gyermekeinkkel szemben. Hogyha nem figyelmeztetjük őket, hogyha nem figyelmeztetjük a veszélyre, ha nem intjük őket, akkor ennek nagyon súlyos következményei vannak. És ugyanígy van a társadalomba, körülöttünk, hogyha elnézünk embertársainkat, mikor látjuk, hogy megy a kárhozat felé, és nem figyelmeztetjük, és nem szólunk, és ott ég bennünk a lélek, és érezzük azt, hogy mondani kellene, de hát nem bántom meg. Hát nem szomorítom meg. Ugye, hát olyan jó ember ő máskülönben. Nem szomorítom meg. Testvérek, gyáva prófétának számon kérés jár. És hogyha gyáván visszahúzódunk, és nem közöljük, nem tolmácsoljuk Isten üzenetét, krisztusi szeretettel, krisztusi alázattal, magunkat megalázva, magunkat semminek tartva, úgy, mint ahogy a próféta mondta, bátran kijelentette, nem vagyok én próféta, se próféta leszármazottja, én egy egyszerű ember vagyok, de nekem mondani kell. Hogyha tudatában vagyunk a mi kicsinségünknek, ha tudatában vagyunk annak, hogy Isten nélkül mi is olyan elveszett emberek vagyunk, mint bárki a világon, ha tudatában vagyunk annak, hogy semmi érdemünk nincs, csak a Jézus Krisztus drága vére, aki felemelhet bennünket, és úgy szólunk, és úgy mondjuk Istenünk üzenetét, akkor annak hord ereje van, akkor változás lesz, és mondanunk kell, és nem szabad, hogy meghátráljunk, mert az Úr közösséget vállal az ő szolgájával. Ebben a tudatban volt a próféta Ámos, és ezt nagyon kijelentette, és ma esteli ígénknek ez a fő mondani valója, hogy Isten közösséget vállal az ő szolgájával. És ugye testvérek, tapasztaltuk, hogy mikor nem húzódtunk meg gyáván, mikor nem néztük el a bűnt, hanem Isten lelke indítására szóltunk, és tettünk, és mondtunk, Isten igazolt bennünket. És annak a figyelmeztetésnek, annak a kérésnek megtérés volt az eredménye. Isten igazolja az ő szolgáját. Olyan kedves kijelentés ez a Bibliában, amit a Máté evangélium a 25. rész 21. versben olvasunk. Akkor a szolga hazaért az ő urához, akkor azt mondja neki az ő ura: jól van, jó és hű szolgám. Ha kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Az Úr igazolja az ő szolgáját. Hazavár, megtisztít, új életet ad, új erőt ad, még akkor is, hogyha oroszlánok vermébe, akkor is, ha tüzes kemencébe kerül az a próféta, akkor is, mikor a száraz kútba leeresztik, mint Jeremiás prófétát, minden prófétáját az Úr igazolta. És minden prófétáját, aki igazán prófétált, Isten felemelte. Még akkor is, hogyha ketté hasították, még akkor is, hogyha mártírhalált kellett halljon, Isten igazolta. És egy nagyon szép kép erre, amit hallottam és olvastam, és biztos a testvérek is hallották, hogy mikor volt a nagy keresztény üldözés egy helyen, fiatalok tértek meg az Úr Jézus Krisztushoz, és a helyi hatóság számon kérte rajtuk, és azt mondták, hogy tagadják meg az ő megváltójukat. És mikor nem akarták megtagadni, téli hideg volt, egy nagyon hideg, jeges helyre ruhanélkül kiállították őket, hogy aki azt mondja, hogy megtagadja az Úr Jézus Krisztust, az bemehet a beleg szobába. Aki nem, az ott fagyik meg. És az egyik lány fázott, mindenkik fázott, de ő úgy gondolta, hogy hát ő bemegy és életbe marad. És akkor az őrök, akik ott vigyáztak rájuk, azt vették észre, hogy a megüresedett hely fölött lebeg egy korona. A jutalom, a dicső korona, ami várt a mártírokra. És akkor fogta magát az egyik őr, levetkőzött és beállt a korona alá. Vállalták. És hányan az egyház történelembe vállalták a megvetést, a gyalázatot, a száműzetést, a halált az Úr Jézus Krisztusért. Azért, mert Istennek igaz profétái voltak. És azért van az, hogy az evangélium eljutott ide mi hozzánk, Izraelből, Jeruzsálemből, egész idáig mi hozzánk, pogányokhoz eljutott az evangélium. Ez mind azért van, mert voltak olyan bátor proféták, olyan bátor hitvalló elődeink, akikért imádkoztunk is ma délelőtt, és hálát adtunk értük, akik vállalták mindent azért, hogy az evangélium terjedjen. És Isten örömüzenete eljusson mi hozzánk, elveszett bűnösökhöz. Testvérek, nagyon sok ember van még ezen a világon, környezetünkben, városunkban, utcáinkon, munkahelyünkön, iskolákban, akik még elveszve vannak, akik nem ismerik Isten kegyelmi ajándékát, akik nem találkoztak a feltámadt Krisztussal, akik a bűn terhe alatt roskadoznak, és kínlódnak, és nincs szabadulások. Arra vagyunk hivatva, mint amire volt hivatva Ámos proféta, hogy környezetünkben mondjuk el az örömüzenetet, mondjuk el azt, hogy a bűn zsoldja a halál, de Jézus Krisztus kegyelmi ajándéka örök élet. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy ilyen profétái legyünk. Amen.
Jesus, élben, nem mindig van el.